Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk továbbra is a mindenható Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amint az írva van, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levelében, az első rész 3. versétől egészen a 14-ig bezárólag. A gyülekezet figyelmesen hallgassa meg Isten igéjét, helyét elfoglalva. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idő teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa a tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ámen. Kedves testvéreim, megalázom magunkat, ami Istenünk színe előtt, könyörögjünk ekképpen. Szerető, drága mennyei édesatyánk, ami Urunk Jézus Krisztus által, felé van a szívünk hálaadással és imádattal, amikor halljuk ezeket a csodálatos ígéreteket a jelenre és a jövőre vonatkozóan is, ami oly csodálatos, oly hatalmas, annyira vigasztaló és erősítő. Te mindig gondoskodsz arról, hogy mindent megadj, ami szükséges ebben az életben, a mi számunkra és az örökké valóság szempontjából is mindazt, aminek értéke el nem múlik. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy vágyat ébresztettél a szívünkbe, elhoztál ide bennünket, hogy közösségben imádjunk téged, egymás hitei és reménysége által is erősödjünk. Áld meg, Urunk Istenünk, ezt az órát is, légy itt mi velünk, add meg, hogy nyitott szívvel, örömmel tudjuk fogadni a te ígéret, és használjuk ki azokat a lehetőségeket, azokat a ajándékokat, amivel elhalmozol bennünket. Mennyei atyánk, mi mást kérhetnénk erre az alkalomra is, mint azt a legtöbbet, hogy légy itt mi velünk, áld meg a mi együttlétünket, örvendeztess meg bennünket a te igéd által, és ha kell, akkor figyelmeztess, és fedj meg, mert mindez szükséges ahhoz, hogy akaratod szerint tudjunk élni, a te nagy neved dicsőségére, a te kegyelmed magasztalására. Légy itt mi velünk, áld meg bennünket, segíts bennünket, hogy rád figyelő szívvel, utánad sóvárgó lélekkel tudjuk fogadni mindazt, amit a számunkra ez alkalommal is felkínálsz, lelkünk táplálásaképpen. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Szeretett testvéreim, a bizonságtételem alapigéje írva van az imént felolvasott igeszakasz két utolsó versében, tehát Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levele első részének a 13. és 14. verseiben. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívők életetek, teljedett pecsétjével a megígért szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa a tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, amikor Dávid, ugye a zsoltáríró király, a 8. zsoltárt írta, akkor körültekintve látja Isten dicsőségét, fenségét. A lélegzete is eláll, amikor arra a csodára gondol, hogy Isten milyen hatalmas, milyen bölcs, milyen kimeríthetetlen gazdagságában, irgalmában, amit a teremtésben művelt. Ő általa, őre nézve teremtetett a mindenség, ugye a fiúról mondja, ezt Isten igéje, és ez az egész teremtettség, ez a mindenség Isten dicsőségét sugározza vissza és fenségét. A látom megedett kedved alkotását, mondja, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, kérdezem, micsoda az ember, hogy törődsz vele, az embernek fia, hogy gondod van rá. Pál apostol ugyanezt teszi. Amikor írta ezeket a csodálatos sorokat, akkor Istennek végtelen kegyelmére, jóságára, ember szeretetére gondolva, Isten dicsőítő himnuszba tör ki, áldja az Istent áldásaiért, irgalmasságáért, hogy olyan magasra, olyan szédületes magasságba helyezte az embert, amikor is azt mondja, hogy megáldotta az embert az ő fiában minden lelki-szellemi áldással a Krisztusban. És akkor kezdi sorolni, hogy mit jelent ez? Azt jelenti, hogy fiaivá fogadott minket, megismertette velünk az ő akaratának titkát, ő benne lettünk örököseivé, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, biztosítékával, és ugye látjuk, hogy ebben minden benne van. A kegyelemnek ez a végtelen gazdagsága, amely csak hálára indíthatja az ember szívét. És az is olyan különösnek tűnik, hogy Pál apostolnak ez a hálaadó, dicsőítő himnusza, ugye akkor íródott, amikor börtönben volt. Nem tudta, hogy mi vár rá. Lehet, hogy a következő napon kivégzik. De mégis ott volt szívében ez a belső békesség és öröm, ha arra gondolt, hogy Isten üdvözítő kegyelme az övé is. És itt erről van szó. Összefoglalva, hogy a hívőnek, aki Krisztusban bízik, aki hozzá menekül, aki megbánja és elhagyja bűneit, és oda az Úr Jézus Krisztus drága vérének védelme alá helyezi az életét, akkor üdvösséget kap. Ahogy az ige mondja, kegyelemből hitáltal van üdvösségetek. És ez Isten ajándéka. Ebben nincs benne emberi érdem, hogy az ember ne tudjék dicsekedni. Tehát ennek az üdvösségnek az oka Istenben van. És ezért a lehető legbiztosabb dologról van szó. Mert Isten hatalma őrzi hitáltal az üdvösségre, mind az üdvözülőt, mind annak örökségét. És ennek az üdvösségnek az ára pedig az Úr Jézus Krisztus drága vére. És a célja pedig az, hogy legyen a mi életünk az ő dicső kegyelmének magasztalására. És ez a kifejezés, ez a cél háromszor is előfordul a felolvasott igeszakaszban, mint a refrén, hogy legyen a mi életünk Isten dicsőségének dicsőítésére, vagy szebben mondva, dicső kegyelmének magasztalására. Ha erre gondolunk, és hogyha emlékezetünkbe idézzük ezeket a csodálatos, drága kiváltságokat, amiben Isten részesített bennünket, akkor bizony mi is úgy vagyunk, mint a Zsoltáros, a 118. Zsoltár írója, hogy igazságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban, mert az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Bizony hatalmasan munkálkodik Isten. Annyira érthetetlen előttünk, hogy Isten bár a bűnt gyűlöli, de a bűnöst végtelen módon szereti, és mindent megtett annak érdekében, hogy a bűnöst megmentse és üdvözítse. És ennek, testvéreim, az ára, mint mondottuk, az Úr Jézus Krisztus drága vére. Mivel Krisztus győzött, mert győzött ott a kereszten, amikor elhangzott ez a szó, hogy elvégeztetett, akkor azt jelenti, hogy elvégeztetett a megváltás. Hogy Isten az ő áldozati, jóvátételi halálát elfogadta. És nincs a Földön olyan bűnös, bármennyire, bármilyen mélyre süllyed le, hogyha megbánja bűneit, elhagyja és Krisztushoz menekül, akkor biztos, hogy elfogadásra talál. Biztos, hogy nem utasítja el. Mert ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat és megtisztítson minket minden hamisságtól. Mivel Krisztus győzött, tehát mi is győzelmes életet élhetünk. Az ő diadala, ami boldog osztályrészünk is. Csodálkozik az ember, újra meg újra nem tud betelni ezzel a dicsőséggel, hogy Urunk üdvözítő munkája, abban minden annyira tökéletes, annyira csodálatos és lenyűgöző. És erre, ennek a mindenre elégséges üdvözítőt ennek mi örömteljes, gazdag élvezői lehetünk. És megvalósulhat bennünk, ami életünkben az az Isten igény, hogy legyünk mi az ő dicső kegyelmének magasztalására. Tehát itt nem kevesebből van szó, mint az üdvösségről. Üdvösségünk zálogául adta Isten az ő szent lelkét. Ami biztosíték arra, végső garancia arra, hogy az a jó dolog, amit elkezdett bennünk üdvösségünk érdekében az Úristen, az be is fog teljesedni a teljes váltság napjára. És el fogjuk érni a Krisztussal ékeskedő kor mértékét. Erre Isten szava, Isten szent lelke a garancia. Üdvösség hatalmas szó. Körülírva lehet csak érintőlegesen beszélni róla. Mert magában foglalja a megváltás minden tettét és folyamatát. Egészen az eleve elrendeléstől a megdicsőítésig. Jelenti ez a szó azt is magába foglaló módon, hogy tartalmazza a megigazulást, a kegyelmet, a megbékélést, a megbocsátást, a megszentelést, megszentelődést, és így tovább. Az új szövetség hatalmas igazságait mind-mind magába foglalja ez a szó, hogy üdvösség. Azért is hoztam a testvérek elé ezt az igét, mert nem tartok semmi mást fontosabbnak annál, mint hogy minden hívőnek biztos, határozott üdvösség tudata legyen. Mert ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, ahogy az ige mondja, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha egy más valláshoz tartozó, mondjuk egy mohamedánt megkérdezne valaki, hogy biztos-e az üdvösségében, akkor legjobb esetben így válaszolna vissza, hogy remélem, hogy üdvösségem van. De a hívő keresztény, az újjászületett hívő keresztény ember biztosan meg tudja vallani a benne lévő reménységet, és határozottan tudja mondani, hogy üdvösségem van. És ha valakinek az üdvösség tudata ennyire biztos, ennyire céltudatos, akkor gyakorlatilag minden megoldódott az életében. Akkor mindent megkapott. Akkor békességben élhet. Akkor az életének értelme van. Mert egy ember életének akkor van értelme, hogyha tudja, hogy honnét jött, és hová érkezik meg. És a hitetlen ember nem tudja, az nem megérkezés, hogy a sírba hull, és felbomlik a teste. Az nem cél. Isten az evangéliumban ezt ajánlja föl, az üdvösséget, és ebbe erősít meg bennünket. De hogyha a Szentírást, az Új Szövetséget olvassuk, akkor az üdvösségre nézve három igeidővel is találkozunk. Ugye ilyet is olvashatunk, hogy üdvösséget kapott, üdvössége van, és üdvösséget fog kapni majd a jövőben. Mit is jelent ez? Az üdvössége van a hívőnek, az azt jelenti, hogy meg lett mentve a vétektől, a bűn büntetésétől, és ezért biztonságban van. Nem kell marcangolnia magát, hogy a múlt terheit, nyomorúságát hordozom magammal, nem tudok tőle megszabadulni, mert Isten olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket, amilyen messze van a napkelet a napnyugattól. Hogyha Krisztusban keressük a megoldást, ha az ő áldozati művében hiszünk, és hogyha bűneinket megvalva, megbánva, a bűnbánat fájdalmába oda borulunk a kereszt alá, akkor ezt a felszabadulást, a bűn teher alól való feloldozást tökéletes formában át tudjuk élni. De azt is tudjuk Isten igéjéből, hogy a hívőnek folyamatosan üdvössége van. Ugye ez azt jelenti, hogy megvan mentve a bűn megszokásától, a bűn hatalmától. Egy hívő ember, ha igazán hívő, a szó igazi, az írás igazi értelmében, akkor soha nem mondhatja azt, hogy engem ilyen vagy olyan terheltség, genetikai adottság terhel, amitől nem tudok megszabadulni, a bűn láncai megkötöznek, nem tudok eletenni semmit, ez nem igaz. Isten soha semmi olyat nem kíván az embertől, amihez a feltételeket ne adta volna meg előre. Megadta a feltételt, adta az ő szent lelkét, bennünk lakozik, annak erejét, megvilágosító bölcsességét, hatalmát. Ez mind-mind a rendelkezésünkre áll. Ha akarjuk, akkor szabadok lehetünk a bűntől. Élhetünk Isten dicsőségére, az ő kegyelmének, dicső kegyelmének magasztalására. És a jövőre nézve pedig azt jelenti, hogy üdvössége lesz, hogy a hívő meg lesz mentve az Úr visszatérésekor minden olyan testi gyöngeségtől, amely a bűn következménye, és a Krisztushoz hasonlóvá lévő testet fogja megkapni, egy olyan testet, olyan dicsőséges testet, amely alkalmas a mennyei létformára. Mert azt tudjuk, hogy lelkileg, szellemileg a megváltás csodáját átéltük, ez valóság. De a testünk még nincsen megváltva. Hisz ott van, ugye a test veszélye között mindig ugye a betegség, meg ott van az elmúlás lehetősége, meghalunk, hogyha addig nem jön vissza Krisztus, és nem ragad el bennünket. Tehát ez mind-mind jelen valóság. De mivel belsőleg, szellemileg a megváltásnak ez a hatalmas csodája megvalósult az életünkben, és kaptuk a szent lelket, üdvösségünk, az üdvösség végső beteljesedésének a zálogát, ezért bizton mondhatjuk, hogy üdvösségem majd teljességre jut. És a mennyei dicsőségben elérem azt a szintet, amikor Krisztussal együtt ott lehetek, mert az Úr azért imádkozott főpapi imájában, hogy akarja, hogy az övéi ott legyenek vele, és lássák az ő dicsőségét. Részesüljenek azokban az áldásokban, azokban a kiváltságokban, egy bűntelen, tökéletes világban, amely oly csodálatos, oly szép, hogy az ember erre szavakat nem talál, még az apostol sem. Csak annyit mondhatunk, hogy ez olyan, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem gondolt. A testvéreim, azért nézzük meg néhány pontban, hogy mi az, ami megerősítő tényezőként annyira biztossá teszi egy hívő emberben, hogy üdvössége van. Hogy ezt az örökséget a végső teljességében egykor majd átveheti. Hát először is az, hogy hisz a hívő Krisztus elvégzett váltságművében. Azt mindenkinek világosan kell látnia, aki Krisztushoz megy, hozzá menekül, hogy ő milyen tökéletes győzelmet aratott. És erre a győzelemre építve, az ő győzelméből kiindulva, harcolhatjuk meg mi is a hitnek nemes és szép harcát a mi életünkben. Milyen jó, hogy nem kell magunkat gyötörni, kínozni, fűhöz, fához futkosni, módszereket keresni, hogy mi a legjobb, hogy Istennek kedves életet tudjunk élni, hogy szimpatikusak legyünk előre, elfogadásra méltóak előtte. Nem kell ezzel gyötörni magunkat. Ez fölösleges lenne és értelmetlen is, hanem egy dolgot kell tenni, Krisztushoz menni. Mindenki, aki Krisztushoz megy, alázatban, szíve töredelmével, az elfogadásra talál. Az emberi küszködés helyett, gyötrődés helyett inkább nyíljék fel a szemünk, meglátni azt a kegyelmi helyzetet, amiben az Isten helyezett bennünket, amiről Pál apostol is ír, amit igényben olvastunk. Vagy ha a leveleket, az ott évő megszólításokat a szentekre nézve felidézzük magunk előtt, ugye akkor ilyen csodálatos kifejezéseket találunk, hogy választott szentek és szeretettek. A Szentlélek temploma vagyunk, ahogy a korintusi gyülekezethez írja Pál apostol. Vagy a Galata levélben, a magasságos Isten fiai vagyunk. Vagy a Római levélben, hogy Krisztus az első szülött nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni. Hát szédületes magasságba helyezi a hívő ember életét, a mindenható Isten. Erre csak csodálkozás, hála és imádat lehet a válasz. Magas kegyelmi helyzetünk tudata tegyen hálássá Istennek tetsző életűvé bennünket. A hála az mindig válasz erre a kegyelemre, erre a hatalmas isteni csodára és irgalomra. És a következő ilyen üdvbizonyosságot megerősítő tényező az, hogy a hívő arra törekszik, hogy odaadása teljes legyen Isten felé. A hit, azt tudjuk, hogy odaszentelést is jelent. Az új szövetségben a hit és a hűség ugye ugyanazt jelenti. Ugyanaz a szó szerepel rá. A vidaféle új szövetségi fordításban zárójelben mindig a hit mellé, ahol az előfordul, oda van írva, hogy hűség. A hit az életforma. Egy örökre szóló elkötelezettséget jelent a mindenható Isten felé. Ahogy a Luther olyan meggyőzően szólt erről, hogy a hit az élet Istenben. Tehát egy örökre szóló elkötelezettséget jelent. Mert tudva azt, hogy az egészen odaszentelt keresztény lehet boldog. Fél emberek, azok nem élik át ezt a boldogságot, de a szabadságot sem, amit a hívő ember magáénak tudhat, és az üdvösség is távol van tőlük. Az odaadás, mert itt erről van szó, az a mi felelősségünk. Nem mondhatjuk, hogy ez Istentől várom, ez Isten követelménye felénk. Ezt ő várja el tőlünk. Ez az akaratunkon múlik. Ezt is fogadjuk meg, amikor az Úr vacsorával élünk, hogy egész életünket az Isten dicsőségére bocsássuk, hogy az életünk neki odaszentelt élet legyen. Erről van itt is szó. Hálából a megváltásért, hálából a kegyelemért. És a következő ilyen üdvbizonyosságot megerősítő tényező az, hogy hallgatunk Isten igéjére, élünk Isten igéjével. Az újjászületett ember, ugye ez egy új életet jelent, ez bibliai kifejezés. Újjászületik belsőleg, egy alapvető változás történik, ami a születéssel egyenértékű dolog. Ez a kifejezés nagyon találó és igaz rá. Egy új élet születik. Mint ahogy a fizikai világban, ha egy gyermek megszületik, azt táplálni, védelmezni kell. Hát ugyanúgy ezt az új embert is táplálni kell Isten igéjével. Istennel való közösségben éljük át ezt a védettséget, ezt a fajta elrejtettséget. Aki elhagyagolja a Bibliát, ugye az belső lelki életét szárítja ki. Aki nem ismeri a Szentírást, az nem ismeri Krisztus, nem ismeri Isten. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, az Úr Jézus Krisztust. A Biblia csodálatos, lenyűgözően csodálatos. Nem tud vele az ember betelni, gazdagságát kimeríteni, lehetetlen. korszakok múltak el, ugye emberek nemzedéke váltotta egymást, de mindig újat mond, mindig gazdag, mindig élő, eleven és friss. Ez az Isten igéje, mert isteni mű. Megmutatja előttünk Isten gazdagságát, amire Dávid rácsodálkozott például a 8. Zsoltárban, amit idéztem is. Vagy Pál apostol a kegyelem csodájára, amiért hálát ad, hogy a hívőt mi mindennel megajándékozta Isten, a fiúsággal, a mennyei világ minden lelki-szellemi áldásával. A Biblia csodálatos könyv, mert gondolkodásunkat, érzületünket szent célokra irányítja, szent dolgokra irányítja. Nemes, dicsőséges célokat tűz ki elé. Az ember az életében nagyon sok célt kitűzött már maga elé. Legtöbbről már el is feledkeztünk, hogy az évek, évtizedek elmúlnak fölöttünk, amik egykor annyira fontosak voltak, azt már régen elfelejtettük. A feledés tengerébe elsüllyed mindez. De bármilyen nemes és jó legyen is egy ember célja, a földi vonatkozásban a halállal együtt elvész. De az a cél, amit Isten tűz a hívő ember elé, a soha el nem vész. Mert ennek a értelme, ennek a vége, a beteljesülése Isten országában van. Tehát a hívő, az újjászületett ember, az üdvösség birtokosa, majd annak beteljesülésének várományosa, hallgat Isten igéjére, él Isten igéjével. És aki Isten igéjére hallgat, és készségesen engedelmeskedik az ige szavának, az megtapasztalja, hogyha az ember figyel, odaadó módon figyel Isten igéjére abból a célból, hogy megismerve Isten akaratát azt teljesítse, akkor Isten szól hozzá, és Isten cselekszik az életében. Letagadhatatlanul, csodálatos módon. És még soroljunk egy-kettőt. Ilyen üdvbizonyosságot megerősítő tényezőt a hívő ember életében. Például az, amire a mi Úrunk is beszél, a hamis sáfár példázatában, amikor azt mondja, hogy aki hű a kevésen, az a sokon is hű. Tehát legyen a mi életünk annyira fegyelmezett, annyira odaadó, hogy az élet kicsin dolgaiban is hűségesnek bizonyuljunk. A hétköznapok kis harcaiban is, ha hülyek vagyunk, akkor megerősödünk a nagy győzelemre is, egyre jobban. Ezért komolyan kell venni a kicsi dolgokat is a mi életünkben, amire senki nem figyel oda, ami olyan jelentéktelennek tűnik, de Isten előtt mégis fontos. Egy rabszolga is annak idején végezhette úgy a mindennapi rabszolga munkáját, hogy az Isten dicsőségére teszi. És az is kedves volt Isten előtt. Vagy ahogy Pál apostol a korintusiakhoz írva kifejezi ezt, hogy akár esztek, akár isztok, bármit cselekedtek, mindent Isten dicsőségére tegyétek. Lehet Isten dicsőségére házi munkát végezni, a legegyszerűbb munkát is magunkban, amit senki sem lát, talán nem is értékel, de ha azt Isten dicsőségére tesszük, az kedvesül előtte. Azon az ő áldása nyugszik meg. A legkisebb munka is nagyon fontos és értékes, hogyha abban Isten van. És a másik ilyen üdvösséget megerősíti, vagy az bizonyító tényező a hívő ember életében az, hogy nagyon komoly ima élete van. Valóságos az a dolog, az az igény az életében, hogy szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül imádkozik, azaz mindig Isten jelenlétében van. Akármit tesz, akármit szól, ugye Isten jelenlétének tudatába teszi. Aki kapni akar, annak kérnie kell. Jakab apostol bőven ír erről, hogy hát ahhoz, hogy valamit kapjunk Istentől, ahhoz kérni kell. De sokszor nem kapjuk meg, mert nem Isten akarata szerint kérjük, mert saját gerjedelmeinkre fordítjuk, önző céljainkat akarjuk vele kielégíteni, akkor Isten nem adja meg, vagy nem úgy adja meg, ahogy kérjük. mert soha ne feledjük el, hogyha nem is tetszik nekünk az életünkbe sok minden, hogyha a próbák gyötörnek és lázadunk Isten ellen, tudjuk meg, soha ne feledjük el, hogy Isten mindig az örökkévalóság szempontjából igazgatja, rendezi a mi életünket. És ha kell, akkor a fájdalmaton keresztül is, a csalódásokon keresztül is, mert ő nem a pillanatnyi kielégülésünket akarja teljesíteni, hanem az örökkévalóságra akar eljuttatni. Az ő célja nem kevesebb, mint Krisztus arca ábrázolódjék ki a mi életünkön, azaz az ő lelki-szellemi arculatát tükrözze vissza a mi életünk, ahogy igény mondja, legyen a mi életünk az ő dicső kegyelmének magasztalására. És az fokozódjék bennünk, az legyen a végső cél, hogy elérjük a Krisztussal ékeskedő kor mértékét. Aki tehát hűtlen az imádkozásban, az nyilvánvalóan önként mond le mindezekről, az áldásokról, erről a győzelemről. És tudjuk azt is, hogy Isten színe előtt élhetjük meg gyakorlatba a mi üdvösségünket. És másik ilyen fontos tényező, testvéreim, az üdvözlőség szempontjából az az, hogy bátorságot mutatunk a bizonyságtételben. Adjunk számot a bennünk lévő reménységről, amikor a számot kérik tőlünk. Aki győzni akar, hogy annak nyilvánvaló tanúnak is kell lennie. A Jelenések könyve 12. részében egy győztes seregről ad hírt a Szentírás. És azt a információt kapjuk róluk, hogy ezek legyőzték a sátánt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével. Aki vallást tesz Krisztusról, az győztes. Az belsőleg is megerősödik. Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, ahogy a római levélből olvashatjuk. De a bátor bizonyságtétel azért is nagyon fontos, mert tisztázza az arcvonalakat. Nem hagy kétséget afelől, hogy valaki hova tartozik, hogy a világhoz, vagy pedig Isten tanulja. Elhatárolja egymástól szépen a tanítványokat és a világot. És egyben növeli Krisztus követőjének határozottságát, felelősségérzetét, egyre inkább Krisztus központúvá teszi az életét. És végül, és lehetne még sorolni tovább, hogy mi biztosítja, erősíti a hívőt arról, hogy üdvbizonyossága van, hogy ebben megnyugodhat, ne legyenek kétségei. Még egyet megemlítek, egy örvendező számolás azzal, hogy az Úr Jézus Krisztus, ami Urunk jelenléte, az életünkben valóság. Letagadhatatlan valóság. Ahol én vagyok, ott van ő is. Amit teszek, amit gondolok, ami a szívemben van indulatként, azt ő látja, olyan vagyok előtte, mint a nyitott könyv. Ha egy hitetlennek mondanánk ezt, akkor megrettem, ezért is van ugye Isten tagadás benne, mert rémészteni az a gondolat, hogy Isten mindent lát, semmit nem lehet ellepezni előle, nem lehet gondolatait elrejteni, indulatait nem menekülhet a sötétbe, szennyes vágyaival, ez rettenetes ő előtte. De a hívő előtt öröm, Immanuel, velünk az Isten. Velünk az Isten tud segíteni, minden helyzetben ott van velünk. Tud könyörülni rajtunk, és akar is. És az üdvözítő kegyelme megjelent a mi számunkra, hívők számára, erre támaszkodhatunk, ez erősítés bátorít. Mi a félelem és a rettegés helyett inkább énekeljük a zsoltárossal együtt, hogy erősségem és énekem az Úr, mert az Úr velem van és segít. Megszabadítja a mindennapokat a bágyasságtól, a felületességtől az életemben, de megszabadít a törvényeskedő magatartástól is, amikor önmagam erőlködésével akarok Istennek tetsző módon élni, ehelyett inkább azt ébreszti fel bennem azt a vágyat, hogy az életem egyre határozottabban tükrözze vissza a neki való odaadás igényét, hogy legyen az életem az ő dicső kegyelmének magasztalására. Magasabb célokat tűz elénk, és a naponkénti megtisztulás útján vezet, ezért adta Isten a Szentlélek pecsétjét, örökségünk zálogát, üdvösségünk zálogát, ami nem csak egy belépőjegy, az üdvösség végső beteljesülésére nézve a mennyországba, hanem ugyanakkor erő és hatalom a mi életünkben, aminek minden áldását, minden hasznát már ebben a földi életben csodálatos módon élvezhetjük. Ahogyan egy régi életünkben van, régi énekünkben van, úgy érzem, hogy az örök élet már itt a földön az enyém lett. Boldog az az ember, aki az üdvözlősség teljességével élheti az életét ebben a földi életben. Titeket pedig Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Ahogyan Péter apostol is írja ezt. Mi hát a mi feladatunk? Testvéreim, örömmel nyugodjunk meg abban a drága kiváltságban, amiről Pál apostol ír, azzal az örömmel élve a mi életünket és biztonságban, hogy a Szentlélek pecsétje ott van a mi életünkön. Üdvösségünk záloga, üdvösségünk beteljesülésének a garanciája ott van bennünk. A mi feladatunk az, hogy kiváltságunkat, ezt a kiválasztottságot erőssé tegyük engedelmességben és megszentelődésben. Ez serkentse bennünk, ami mindenható Istenünk, ehhez adja ő meg mindenkor, minden napon a maga kegyelmi ajándékát, áldását, az ő szent lelkének bennünk létével ezt a célt kívánja kimunkálni. És ehhez mi adjuk hozzá a mi akaratunkat, és teljes igyekezetünket. Amen. Imádkozunk testvéreim, majd azt követően csendes percet tartunk. Szerető mennyei édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a mi lélegzetünk is eláll, amikor a kegyelemnek arra a csodájára gondolunk, amit te velünk tettél, hogy olyan hatalmasan elhalmoztál bennünket a mennyei világ minden szellemi lelki áldásával a Krisztusban, hogy annyira szeret bennünket, hogy te már előbb szerettél bennünket, amikor még bűnösök voltunk, ellenségeid voltunk, és hogy te mindent megtettél azért, hogy bennünket megments, és a te fiaiddá fogadj bennünket. Köszönjük a drága ígéreteket. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a mi üdvösségünk azért van biztonságban, mert te gondoskodsz róla. Mert te őrzöd azt a mi számunkra. Nincs földön és mennyen erő és hatalom, amely ebben téged meg tudna akadályozni, vagy semmissé tenni a te akaratodat. Édesatyánk, add, hogy örvendező keresztények legyünk, hogy lássuk a dicsőség hervatatlan koszorúját, amit fejünk fölött tartasz. Ne lefele nézzünk a piszokba, a szennybe is, turkáljunk a mocsokba, az értéktelen dolgok között, hanem nézzünk fölfele, és lássuk azt a dicsőséget, amit te készítettél el a téged szeretők számára. Áld meg a mi életünket ezzel az élő reménységgel. Könyörülj meg rajtunk, mindenható Istenünk, és add, hogy bármilyen nehézségek közé kerül is a mi életünk, betegségben, szenvedésben, veszteségben, tudjunk örvendezni az apostollal együtt, aki a nyomorúságból írta ezeket a csodálatos igéket, a börtön mélyén sínlődve, de mégis örömmel eltelve a szívében, az üdvösség drága örömével. Add, hogy soha ne felejtjük el, hogy mi a te választottaid vagyunk. És akiket eleve elrendeltél, azokat el is hívtál, és akiket elhívtál, azokat megigazítottál, és akiket megigazítottál, azokat meg is dicsőítettél. Oly biztos a dicsőségünk, mert az egyedül te rajtad, az Úr Jézus Krisztus drága vérén múlik. Köszönjük ezt a kegyelmet, és segíts bennünket arra, hogy ne legyünk feledékenyek ebben a kérdésben, hanem mindig a te neved magasztalói, a te dicsőségednek dicsőítésével legyen a mi életünk. Ebben segít bennünket, Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus drága nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket hitáltal, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.